Október 3-a szarvasvadásztábor. Reggel 5-kor vadászokhoz illő időpontban ébredünk. Napom mindjárt egy jó hírrel indul, túléltem az éjszakát, nem fulladtam meg az égés termékekben. Reggeli közben megbeszéljük a mai és a következő napok tervezett programját. Ezek szerint mindig ilyen korán megyünk ki, mert ezek a szarvasok, magyar szarvastársaikhoz hasonlóan, szürkületben mozognak leginkább. A vadászterületen pedig lovakkal fogunk közlekedni. Nos, be kell vallanom, ez a fejlemény kissé meglepett. Életemben eddig alig pár lovaglórát vettem. A körbe-körbe ügetésig jutottam, és nem tudtam azt, hogy itt a lóhátas vadászat van divatban. Ha erről tudok, akkor nyilván sokkal többet lovagolok ezen a nyáron. Jim megnyugtat, hogy nem félig betört vadmusztángokon kell vágtáznom, hanem nyugodt vérű, dilettáns vendégek fuvarozására szakosodott és kiképzett lovakon indulunk neki a prérinek. Erősen fagy. Minden meleg ruhát felveszek, de így sem környék ez a hőguta. Miközben szedelőzködök, Jim elővezeti a lovakat, akik hárman vannak. Jeff, az egyik guide is velünk tart. Megkérdezik, narancsárga láthatósági mellény vagy csapka van-e nálam, mert anélkül itt nincsen vadászat. Nekem ilyen ruhám nincsen, vagyis nincs velem, de kapok egyet. Összeszedem minden bátorságomat, és nyeregbe szállok. A puskám nyeregtáskába kerül. Táborunk a préri és a hegyek határán fekszik. Ezt tartják a legjobb elkes területnek, és a minapi havazás is növeli az esélyeinket. Ha a hegyekben a hóhatár lejjebb száll, akkor az elkek is vele jönnek. Fent a hó alatt nehezebben találnak táplálékot. Mindhárom lovacska okos jószág. Az én lovamat Beldinek hívják. Messziről észreveszik a befagyott pocsolyákat, és tudják, hogy a jégen nem biztonságos haladniuk, önállóan kikerülik. Beldi olyan óvatosan tipeg velem a köves terepen, hogy azt kell gondolnom, tisztában van gyakorlatlanságommal. Irányításával nem kell sokat vesződnöm. Úgy látom, Jim lova Beldi nagy haverja, példaképe és egyben szellemi vezetője. Akármerre is megy, Beldi követi. Sajnos a rosszaságban is rá szeretne hasonlítani, így mikor Jim lova pillanatnyi elmezavart kap, 10 percenként fordul elő, akkor Beldi is ficánkolni kezd. Ilyenkor két kézzel kapaszkodok mindenbe, ami a kezem ügyébe kerül, és nézem magam alatt a talajt, hova fogok zuhanni. Aztán Beldi hirtelen elszégyelli magát, felelőtlen viselkedésért, és visszatér a kimért tempójú ballagásához. Minden alkalommal hangosan megrovom, hát ha sikerül, megnevelnem. Jim és Jeff elket vesz észre egy hegy oldalában. Én semmit sem látok belőle, mert Beldi úgy dönt, hogy éppen az ellenkező irányba áll. Akárhogyan is ösztökélem, nem akar jó felé fordulni. Mire sikerül a lelkére beszélnem, a bika és vele a teljes rudli takarásba vonul. Meg kell kerülnünk a hegyet, mert a rudli vélhetőleg a túloldalon pihen meg, és ott élvezik az év utolsó melegítő napsugarait. 20 perces lovaglás után elérünk oda, ahonnan már gyalog kell folytatnunk a cserkelést. A nagy kérdés az, hogy hogyan? Az Elk Rudli az előre megjósolt helyen egy domb oldalában áldogál. Jelenlegi helyzetünk és a domb között 1,5 kilométernyi nyílt terület, úgynevezett Open Country áll. Valamit ki kellene eszelni, mert mégsem sétálhatunk torony iránt feléjük. Hadi tanács. A vezetőimet több dolog is aggasztja. Az egyik a növényzet hiánya, mert így nincsen fedezékünk. De ez csak a kisebbik baj. A nagyobbik, hogy 10 méterre tőlünk cölöpöket vertek a földbe. Azon túl kezdődik a szomszéd terület. Oda átmenni vagy átlőni már nem szabad. A rudli a cölöpsortól 50-70 méterre lehet, ha tehát mozgásba lendülnek, akkor néhány másodperc alatt elérhetik a tiltott zónát. A közelítés első 300 méterével nem lesz gond. 1,5 méter körüli bozótos fedi. Ha jól előre görnyedünk, a nagy távolság miatt nem fognak észrevenni, a szelünk pedig jó. Aztán jön újabb 200 méter, amit valahogyan túl kell élni. Itt a szerencsén kívül másban nem bízhatunk, mert a növényzet ezen a szakaszon nem bújtat minket. Ezt követően kis völgy választ el minket a következő szakasztól, a völgyet pedig liget tölti ki. Ott, lent a völgyben megpihenhetünk, takarva leszünk. és a völgy után jön az igazán necces 800 és 1000 méter közé satszolt távolság. Ebből legalább 6-700 métert kell megtegyünk ahhoz, hogy lőtávolságba kerüljek. Itt 30 centis bozót van, de nem megyünk vele sokra, mert a szarvasok már inkább lesznek felettünk, mint előttünk. Felülről pedig kevés ez a takarás, belátnak az ágak közé. Körülbelül 250-300 méterre a rudlitól van pár satnyafa, bokrokkal körülvéve, az lenne az optimális hely a lövéshez. Tehát, ha ennek az utolsó nyílt szakasznak egyszer nekivágunk, akkor nincsen értelme a nyílt tér közepén, mondjuk 400 méterre a rudlitól megállni, mert ott semmilyen feltámasztási lehetőség nincsen, és ha már addig eljutottunk, akkor eljuthatunk a fákhoz is. Első szakasz. Mélyen lehajolunk, és a tőlünk telhető igyekezettel haladunk előre. A cölöpök vonalát követjük, a vadászterületünk legeslegszélén vagyunk. Nem nézek se jobbra, se balra, se előre, se hátra. Csak is az előttem gyalogló Jeff bakancsán tartom a szemem, végig mögötte, vele egységben maradok. Egyetlen hajrában tesszük meg ezt a távot, és sikerül. Elértünk a bozótos széléhez, hasra vágódunk. Most jön az a 200 méter, amihez Diana-ra is szükségünk van. Szabályos vagy nem, de leveszem a világító színű mellényt. Jó, hogy nem mindjárt villogó és sziréna van rajtam. Második szakasz. Bokáig érnek a bokrok. Görnyedünk, de hát nincsen sok értelme. Nincs mi mögé bújni. Nem merek felnézni. Onnan tudom, hogy még nem vettek minket észre, hogy Jeff nem áll meg előttem. Még 100 méter a völgyig. A völgyből kinövő fa csúcsa jelenthet minimális fedezéket, Jeff mögé oldalaz. Én tapadok rá, fél méternél nem vagyok tőle messzebb, de itt van mögöttünk Jim is. Még 50 méter a völgyig, és megvagyunk. Egyre több kinövő fa segít minket, az utolsó 20 métert szinte felegyenesedve futva tesszük meg, és becsusszanunk a völgybe. Itt kissé kifújjuk magunkat. Távcsövezés, suttogó megbeszélés. Nincs új ötlet, innentől kezdve nincs takarás. Jim a biztonság kedvéért megkérdezi, hogy vállalnék-e egy 1000 méteres lövést, de csak fáradtan mosolygok egyet. Tovább kell mennünk, és kész. Harmadik szakasz. Újból megbeszéljük, hogy lesz, ami lesz, a teljesen nyílt térség közepén sokszorosan kedvezőtlen helyzetben nem állunk meglőni. A hegy tövében lévő satnya fák a cél. Oda kell eljutnunk. Jeff négy kézlábra ereszkedik. Megkezdjük a kúszás mászást a fák felé. A fák jelentik az egyetlen esélyt. Sikerülnie kell. Csak a fákat nézem, szugerálom őket. Jeff azért néha figyeli a szarvasokat is. Nagyon lassan haladunk. Hátamon keresztben a puska. Egyre jobban kimelegszem, de nem állhatunk megvetkőzni. Messze vannak még a fák. A keményre fagyott köves földön mászunk. Minden lépésnél beleáll valami a térdembe. 200 méter után úgy érzem, hogy ez nem sikerülhet. Még a felénél sem vagyunk, de már nincs bőr a térdemen. Igyekszem a szorványos hófoltokat keresni, mert azok legalább puhák. Megteszünk még 100 métert, Jeff óvatosan megáll. Még nem láttak meg minket. Mind a hármunkról dől az izzadság. Fáj a térdem, de tovább kell mennünk, mert szép az a bika. Soha nem érjük el azokat a fákat. Nem is hittem volna, hogy pár száz méter ennyire hosszú tud lenni. Jeff mászik rendületlenül, én követem. Még 100 méter. A fák itt vannak előttünk, sőt, köztünk van egy bokor is. Ennél jobbat nem is kívánhatnánk. A szemembe folyik az izzadság. Megérkeztünk. Sikerült. Ismét takarásban vagyunk, a rudli nem lehet messzebb, mint 300 méter. Kibújok a puska szíjából. Jim viszont halkan felsóhajt. A szarvasok mégiscsak észrevehettek valamit. Egymás után lépik át a terület határt. Egyelőre csak teheneket látok a tiltott zónában, hogy a bika hol lehet, azt nem tudom. Csőre töltök, megmérem a távot egy éppen átlépő tehénen. 242 méter. Feltámasztás nincsen. Hátizsákra nem fektethetem a puskát, mert a bokrok nem engedik, és mert erősen felfelé kell lőni. Oldalt lépek, térdelő pozíció, a bal könyököm a térdemen, kézfejemet egy fának szorítom. Ez bizony nem ideális, de jobb nincsen. Újra mérek, nem működik a lézer. Nem értem, lemerült az elem. Nyomkodom, de semmi. A beépített lézer halottabb, mint mellettem az a kő, amibe az imént sikerült a térdemmel jól belerúgni. Biztosan jól emlékszem. 242, jól mértem. Újabb próba, semmi. Hol a bika? A tehenek lépkednek egymás után, szépen sorban, keresztül a biztonságot jelentő cölöpök vonalán. Fárad a kezem, már több mint 2 perce vagyok célon. Hol a bika? Jim sem biztos benne, nem látja sem itt, sem ott, talán a végén jön. Elfelejtettem felnyitni a lencsevédőt, most halkan felpattintom, a látómezőben a sok-sok tehén és a cölöpök sora. De hol a bika? Figyelj, most lép ki, szól Jim. Azonnal lövök. Talált, ismételj! A bika körbefordul, másodszor is füttyent a blézer. Ez is talált, még egyszer ismételj. Harmadik lövés, utána már megint semmit nem látok. Jól van, ledőlt. 2-3-szor visszakérdezek, hogy biztos fekszik-e, mert én a céltávcsőben nem látok sem mozgást, sem testet. Jimnek nincsen kétsége, mind a 3 lövést megkapta. Kifújom a levegőt. A puskámat újra töltöm. Jeff utolér minket, hallotta a becsapódásokat, ő is látta az összerogyó bikát. Ketten csak nem tévednek. Közelíteni kezdünk, én haladok elől. Sok ilyenkor ez a 250 méter. Végre odaérünk, és már látom is a bikámat. Nagy-nagy megkönnyebbülés. Valóban szép, az átlagot némileg meghaladó trófea. Most már tovaszáll a feszültség, sokadik gratulációt kapom remek vezetőimtől. Nagy ez a test, legalább harmadával nagyobb, mint egy otthoni gím. Megfordítjuk a testet, valóban mind a 3 lövést megkapta, igaz, hogy csak 2 volt gyors elmúlást okozó találat. A 3. lövés erősen hátra csúszott, a combot érte. De hát akkor már nem állt a bika. Lényeg, hogy a 2 lövés jó helyre ment. Ahogy nézegetem a találati pontokat, nem értem, mitől bírt ez még ennyi ideig lábon maradni. Jim szerint az elk a legszívósabb állat Amerikában, ezért is szólt, hogy lőjek újra. Sok vadászt ért már meglepetés, amikor egy szépen meglőtt elk után fél napokat kellett gyalogolni. Az egyik SST ebből a távolságból is átütötte a testet, a bőr alatt akadt el. Előpiszkáljuk. Teljesen szabályos gombásodás. Az interlock megrepett, de képes volt egyben tartani a magot, az nem esett szét. Az ólom a helyén marad. Hibátlan deformáció. Jimmy a használható hús kinyeréséhez fognak. Már nem is lep meg, hogy a zsigerelés elmarad. Ahogy látom, ez nem csak északon szokásos eljárás, egész Amerikában ez a módi. Az agancsot is leválasztják, aztán visszaindulunk a paripákhoz. Mindent a helyszínen hagyunk, semmit nem tudunk magunkkal vinni. Így felegyenesedve azért kényelmesebben megyünk. Nézegetem az idevezető nyomainkat. Ez volt eddigi leghosszabb 4 kézlábmászásom. Nem nagyon bíztam abban, hogy sikerül, de jók a vezetőim. Annyira kevés esélyt láttam a sikerre, hogy egyedül biztos nem indultam volna el erre a cserkelésre. Vidámak vagyunk, nagyon jó a csapat. Távollétemben Beldi jól viselte magát, ezért külön is megdicsérem. A tábor felé vesszük az irányt. Egyre jobban belejövök a lovaglásba, előjönnek a régen tanult mozgások. Csak a térdem belső oldala fáj a nyerekben üléstől. Lehet, hogy volna még mit csiszolni a tartásomon. Hazafelé látunk pár ígéretes összvér szarvasbikát, de nem cserkelünk rájuk. Időm még rengeteg, Jim szerint nem érdemes elkapkodni. A táborban mindenek előtt megebédelünk, mert ez a nagy vadászat közben elmaradt. Örömmel fedezem fel, hogy itt is van egy Polaris. Annyi a különbség, hogy ennek 2 ülése van, és Yamaha Rhino-nak hívják. Jimnek hosszan ecsetele, milyen kiváló Polaris pilótát képzett belőlem Pepsi Bishop Montanában, és ha jó kezekben szeretné tudni a gépet, akkor az csak rám bízhatja. Bedől a szövegemnek, és megígéri, hogy az enyém a volán. Jeff közben egymás után sorba köti a lovakat, nagy málhazsákok kerülnek a nyergek mögé. A Yamahával előre száguldunk addig, ameddig lehet. Jim nem szeretné, ha a motorzaj túlzottan megzavarná a környezetet, ebben az idényben jönnek még szarvasvadászok. Nem mehetünk el egészen az elejtés helyszínéig, onnan 10 percnyi lovaglásra állítom le a gépet, 1/4 óra múlva Jeff is beér minket a lovakkal. Ismét nyerekbe pattanok, 3 cowboy lovagol a prérén zsákmányuk felé. Odaérve Jim elkezdi bepakolni a húst a málhazsákokba. az agancsot is hamarost felkötözik. A hús mellett embernek már nem jut hely, ezért vezetőim a lovak előtt lépkedve vezetik azokat. Külön figyelmesség, hogy Beldinek nincsen terhe rajtam kívül, így én a nyerekben maradhatok. A Yamahához visszaérve átrakodunk annak platójára, és nagy gázzal visszarepesztek a táborba. Sikerül is néhány kereszteződést elnéznem, Jim szól és mutatja a helyes irányt. A táborban a vadászat utóörömei várnak. Újra és újra elmesélem a cserkelés történetét a többieknek, megcsodáljuk az agancsot. Jó a társaság, jók a vezetők, sikeresek a vadászok. Kiváló a hangulat.